Laudetur Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál Somogyi Viktória. Pénteki műsorunk tartalmából. Ferenc pápa a Deloitte tanácsadó cégnek. Az üzleti élet segíthet a válságok kezelésében. Parolin bíboros találkozott Lavrov orosz külügyminiszterrel az ENSZ-ben, New Yorkban. Interjú Berta Tibor tábori püspökkel. Gyakoroljuk be, hogy valóban krisztusi módon éljünk. Pápa a Deloitte tanácsadó cégnek. Az üzleti élet segíthet a válságok kezelésében. A Deloitte Global tanácsadóihoz szólva, Ferenc pápa megállapította, hogy az üzleti élet hatalmas szerepet játszhat a globális válságok kezelésében. Arra buzdította őket, hogy legyenek átfogó szemléletű tanácsadók, akik elkötelezettek minden ember jólétének elősegítésében. Ferenc pápa szerint az üzleti életnek megvan a hatalma és a tapasztalata, hogy segítsen a szenvedő embereken, és hogy segítsen leküzdeni a válságokat világszerte, beleértve a járványt és a háborút is. A Szentatya így fogalmazott, amikor a Deloitte Global delegációjához fordult csütörtökön a Vatikánban. A Deloitte a világ egyik vezető szakmai szolgáltató cége, amely világszínvonalú könyvvizsgálati, tanácsadási, valamint adótanácsadási, vállalati kockázati és jogi szolgáltatásokat nyújt ügyfeleinek több mint 150 országban, közel 350 ezer munkatárssal. A pápa megköszönte látogatásukat és munkájukat, majd a világot sújtó számos kihívás felé fordította figyelmét. Három javaslatot fogalmazott meg a tanácsadóknak, amelyekkel előmozdíthatnak egy emberibb, igazságosabb és testvéribb világot. A pápa első javaslata.
Il primo suggerimento è di tenere viva la consapevolezza che voi potete lasciare un segno.
Mindig tudatában kell lenni annak, hogy nyomot hagyhatunk magunk után. Ez a nyom mindig legyen pozitív, és az emberi fejlődés előrehaladását célozza. Önök tisztában vannak hatalmukkal, mondta a pápa. Ez járjon együtt azzal a vággyal, hogy elemzéseiket és javaslataikat az átfogó ökológia paradigmájával összhangban álló döntések felé irányítsák. Feltehetünk magunknak egy jó kérdést, amikor értékeljük, mi az, ami hatékony és mi nem az. Milyen világot szeretnénk hagyni gyermekeinknek és unokáinknak? A pápa második javaslata az volt, hogy a vezetők vállalják fel és teljesítsék kulturális felelősségüket, amely szintén gazdag intelligenciájukból és kapcsolataikból fakad. Harmadik javaslata a sokszínűség növelése volt.
Negli ultimi 15 anni il mondo è passato attraverso crisi gravi e continue.
A pápa szerint az elmúlt 15 évben a világ súlyos és folyamatos válságokat élt át. Nem fejeztük még be a 2007-es pénzügyi válság kezelését, amikor szembe kellett néznünk az államadósság és a reálgazdaságok válságával, amelyet a járvány és az ukrajnai háború követett, annak összes globális következményével és fenyegetésével panaszolta a pápa. Mindeközben azt is nehezményezte, hogy bolygónk továbbra is szenved az éghajlatváltozás hatásaitól, kegyetlen és rejtett háborúk dúlnak különböző régiókban, és emberek 10 milliói kényszerültek elvándorolni hazájukból. Míg az emberiség egy részének mindennapi élete javult, a másik része gátlástalan döntések miatt szenved, és egyfajta ellenfejlődés fő áldozatává vált. Mit tehetnek a tanácsadók ebben a nehéz és bizonytalan helyzetben, tette fel a kérdést a pápa.
Può fare molto. Può impostare le sue analisi e le sue proposte secondo uno sguardo e una visione integrali.
Nagyon sokat tehetnek azzal, ha elemzéseiket és javaslataikat átfogó nézőpontok és jövőkép alapján állítják össze. A pápa emlékeztetett arra, hogy az emberek méltó foglalkoztatása a közös otthonunkról való gondoskodás, a gazdasági és társadalmi érték, valamint a közösségekre gyakorolt pozitív hatás összefügg egymással. A mai tanácsadók, akik tisztában vannak szerepükkel, arra hivatottak, hogy javasoljanak és vitassanak meg új irányokat az új kihívásokra válaszként. Megjegyezte, olyan intézkedéseket kellene elfogadniuk és javasolniuk, amelyek elősegítik az életminőséget globális szinten, és előtérbe helyezik az egész ember és minden ember jólétét. A pápa hangsúlyozta, hogy a profit nem jogszerű, ha nem veszi figyelembe az emberi személy átfogó előmozdításának célját, a javak egyetemes szétosztását, a szegények előtérbe helyezését és a közös otthonunkkal való törődést. A Szentatya arra bíztatta őket, hogy legyenek átfogó szemléletű tanácsadók, annak érdekében, hogy együttműködjenek életmódunk megváltoztatásában ezen a bolygón, amelyet mind az éghajlat, mind az egyenlőtlenség szempontjából megkárosítottunk. Ferenc pápa azzal zárta beszédét a Deloitte tanácsadó cég képviselőihez, hogy köszönetet mondott a találkozóért, jó kívánságait fejezte ki munkájukhoz, és megáldotta őket és családjukat, különös tekintettel gyermekeikre, a betegekre és az idősekre. Parolin bíboros találkozott Lavrov orosz külügyminiszterrel az ENSZ-ben New Yorkban. Pietro Parolin bíboros államtitkár találkozott Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel a New Yorki ENSZ közgyűlés alkalmával. Mindig párbeszédet kell folytatnunk, mert mindig fennáll annak a lehetősége, hogy a párbeszédben meg tudjuk változtatni a dolgokat. Ferenc pápa a múlt héten mondta ezeket a szavakat a Kazasztánból Rómába tartó repülőúton, amikor újságírókkal beszélgetett. A pápa akkor a Szentszék diplomáciai missziójáról beszélt, különös tekintettel Oroszország-ukrajnai háborújára. Csütörtökön Pietro Parolin bíboros vatikáni államtitkár további bizonyítékát adta ennek a vezérelvnek, amikor találkozott Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel. A találkozásra az ENSZ közgyűlése alkalmával került sor, amelyet New Yorkban tartanak ezekben a napokban. A bíboros szerdán külön felszólalt az átfogó atomcsend szerződés a CTBT barátai 10. ülésén. A csoport 2002-ben jött létre, amelynek tagjai Ausztrália, Kanada, Finnország, Németország, Japán és Hollandia. Ebből az alkalomból az államtitkár megerősítette, hogy minden eddiginél fontosabb az átfogó atomcsend szerződés hatályba lépése, a globális feszültségek fokozódása és a nukleáris fegyverek bevetésével fenyegető retorika láttán. Parolin bíboros kijelentése visszhangozta Ferenc pápa számtalan felhívását a leszerelésre és a fegyverkereskedelem leállításának szükségességére. A pápa szerdán az általános kihallgatáson újra kifejezte közelségét és támogatását az általa nemesnek és vértanúnak nevezett ukrán népnek. Azt is hangsúlyozta, hogy ebben a tragikus háborúban egyesek nukleáris fegyverekre gondolnak, amit őrületnek nevezett. A pápa megosztotta a jelenlevőkkel Konrád Krajewski bíboros pápai főalamizsnás beszámolóját is, aki nemrég tért vissza legutóbbi küldetéséről a háború sújtotta Ukrajnából. Elmondta nekem ennek a népnek a fájdalmát, a barbár tetteket, a szörnyűségeket, a megkínzott holtesteket, amelyeket találtak, mondta a pápa. Továbbá ragaszkodott az egyetlen előre vezető úthoz. Ne felejtsük el, a béke akkor lehetséges, ha a fegyverek elhallgatnak, és elkezdődik a párbeszéd.
Interjú Berta Tibor tábori püspökkel. Gyakoroljuk be, hogy valóban krisztusi módon éljünk. A római továbbképzésen résztvevő új magyar püspökökkel készített riportsorozatunk utolsó beszélgetése Berta Tibor püspököt mutatja be sajátos küldetésében, amely bizonyos szempontból kakukkfióka a megyés és segít püspökök szolgálata mellett. Struktúra nélkül látjuk el lelkipásztori feladatunkat a katonák között, úgy vagyunk, mint az apostolok. Ebben a szabadságban végtelen sok örömünk és derünk van, olyan tapasztalatunk, ami miatt tényleg érdemes szolgálni. Most hallgassák meg a Berta Tibor tábori püspökkel készített interjúnkat.
Szeretettel köszöntöm a Regina Apostolorum kollégium egy pici kis kápolnájában, épp egy előadás utáni kávészünetben Berta Tibor tábori püspököt, aki egyike a 6 magyar püspöknek, aki két részletben ezen a új püspökök továbbképzésén Rómában részt vesz. A tábori püspök egy püspökkaron belül is bizonyos szempontból kakukk fiókának tekinthető, mert nem megyés püspök, mert segédpüspök sem, hanem valami más. Erről a másságról firtatnál a kedves püspök atya, hogy te, aki úgy belenőttél megelőző szolgálatod révén ebbe a tábori püspökségbe, hogyan látod, mi az azonos vonás a többi püspöktársal, és mi az a sajátos, amitől más is talán bizonyos szempontból izgalmasabb ez a küldetés, ez a misszió?
Az azonosság abban van, hogy az evangéliumot hirdetjük, Jézusnak az örömhírről beszélünk a katonáknak. Attól más, és itt engem megerősít egy picit ez az új püspököknek való előadás sorozatok, ez a képzés itt úgymond, hogy sok szó volt itt a struktúrákról. Ahogy kedvelt püspököm és elődöm Bíró László mondta, hát mi struktúrák nélkül létezünk a katonai ordinariátusban. Tehát a tábori püspökségnek milyen struktúrája van, nincsen templomunk, nincs plébániánk, mint az apostolok. Valójában a semmi nélkül. Persze, nagyon sok mindent ad a katonaság, nagyon sok mindent ad a Magyar Honvédség, de valójában olyan egyházi struktúrák nélkül létezünk, ami egyházmegyében van. Persze ez következik abból, hogy mi a személyekhez vagyunk delegálva, nem vagyunk területi egyházmegye. De ebben van egy óriási nagy szabadság, és nagy-nagy öröm van benne, és nagy-nagy reménység, hogy nincs rajtunk az a teher, hogy hát rendbe kéne hozni a plébánia tetejét, meg a templomot, stb. Ehhez hadd tegyem hozzá azt nagyon gyorsan, hogy nem sokára, talán egy pár héten belül a Magyar Honvédségben meg lesz a legelső olyan templomformájú templom, mert imatermek eddig is voltak, templomformájú templom volt Mezővásárhelyen, ami egy struktúra lesz, hál' Istennek ez se lesz a miénk, ez is a Magyar Honvédsége lesz, tehát ők logisztikailag ők fogják ellátni. De én azt gondolom, hogy mindenben azonosak vagyunk az egyházmegyékkel, ugyanakkor pedig van egyfajta nagy-nagy szabadságunk abban, mint talán a 12-nek volt, hogy álljanak neki ennek az örömhírnek a hirdetésének.
Tehát akkor szabad a pálya?
Én azt gondolom, hogy szabad a pálya. Szabad a pálya a Magyar Honvédségben. 28 éve, lassan már 29 éve benne vagyok ebben a szolgálatban. Én azt gondolom, hogy végtelen sok olyan örömünk és derünk és tapasztalatunk van ez alatt a 27-28 év alatt, ami miatt érdemes, bocsánat, idézőjelbe, érdemes ezt tenni, és érdemes a katonáknak a lelki pásztorkodásával foglalkozni.
Egy szabad pályán működni kreativitást feltételez. Említetted volt, hogy 28 éve működsz már ezen a területen. Hogyan lehet megőrizni a teremtő képességet? Az új iránti fogékonyságot, ami nem mindig könnyű?
Nézd, valójában én azt gondolom, hogy Jézus Krisztus, nagyon sokszor elmondtam ezt már, Jézus Krisztus az örömhírt mindig szinte ugyanúgy mondta el, csak mégis másképp. Ugyanazt az örömhírt és evangéliumot és az atyának a közelségét mondta el Péter apostolnak és Nikodémusnak és Mária Magdolnának. Mindenkinek ugyanazt mondta el, csak mindenkinek másképp éppen testre szabottan. Pont a kreativitásnak az a nagy előnye, hogy mindig egy más-más katonával beszélgetünk. Még akkor is, hogyha az a katonával többször találkoztunk már mondjuk egy külszolgálat alatt. Lehet, hogy Koszovóban is találkoztunk vele, lehet, hogy Afganisztánban is, lehet, hogy Irakban, de más-más helyzetben van. És mindig újra és újra neki kell gyűrköznünk annak, hogy ezt az evangéliumot elmondjuk nekik. Én azt gondolom, hogy a katonák tudják a legjobban, vagy a katonák tudják a legjobban, hogy mi a háború. Nagyon jól tudják a katonák, hogy ott micsoda pusztítás van. Persze tudják a civil és polgári emberek is, de a katonák ezt most is érzik, a Magyar Honvédség katonái is érzik még a békében is, és tudják nagyon jól, hogy a háborúnak milyen pusztítása lehet. Ott van náluk a fegyver, és ők nagyon jól tudják, hogy a fegyver az milyen tényleg hatalmas fegyver.
Ha már háború, akkor hadd kérdezzek rá, mert készültem is ezzel a kérdéssel. Akkor, amikor a szomszédunkban háború dúl, akkor egészen különleges a tábori püspök feladata is. Miben lett mássá most fél éve a te püspöki szolgálatod katonák között, akik egyelőre még csak figyelik a háborút, tehát nem lehet tudni, hogy merre fordul, sajnos olyan bizonytalan napról napra bizonytalan hírek érkeznek hozzánk.
Nézd, én azt gondolom, hogy tehát mi a békepártján vagyunk. A békepártján állunk. Nagyon érdekes, hogy a magyar haderőt azt soha nem hívjuk hadseregnek, hanem azt honvédségnek hívjuk. Tehát a haza védelmében létrejött haderőnek magyar honvédség ez a neve. Tehát nem támadó hadsereg. A magyar honvédség mindig is arra rendezkedett be, és mindig is az volt a feladata, hogy a népet, a családokat, a magyar embereket megvédje, Magyarországot megvédje. És én azt gondolom, hogy tény is való, hogy egy olyan helyzetben vagyunk, amikor figyelnünk kell. Figyelnünk kell sok-sok oldalra. De én azt gondolom, hogyha, és ez lett kommunikálva is nagyon sok helyen, hogyha odafigyelünk az Úristenre, és odafigyelünk a mi atyánkra, Jézus Krisztusra, a Szentlélek által, akkor én azt hiszem, hogy jó úton járunk. Nézd, amikor jelmondatot kellett választani, akkor én azt választottam, hogy szolgatársak vagyunk az Úrban. Mi tábori lelkészek. Egyrészt a helyünk ott van, hogy van az Isten, és mi az ő szolgálatára vagyunk. És mi együtt vagyunk az ő szolgálatra. Én azt gondolom, hogy a honvédségnek is ez a nagy ereje, és a magyar katonáknak is ez az ereje, amit itt beszélgettünk a püspöktársakkal is, hogy a katonák arra készülnek valójában, hogy a békét megvédjék. És erre készülnek a kiképzések során. A rajban, a szakaszban, a században, a zászlóajban, az ezredben. Mindenki begyakorolja azt a feladatát, amire szüksége van egy adott helyzetben. Lehet, hogy az egyházunkban is jó lenne ez a kiképzés ilyen formán, különböző egyházközségekben nem, hogy 5-6-an, utána 10-15-en, 30-40-en, 60-80-an, 100-ezren begyakoroljuk azt, hogy hogyan kell valójában a krisztusi módon élnünk. Ennek alapsejtje természetesen a család, és aztán épülünk tovább.
Katonatiszt épp úgy a béke építője kíván lenni, mint egy tábori lelkész, pláne tábori püspök. Mi a sajátossága a tábori püspöknek, tábori papnak a béke építésében, szerzésében?
Nézd, azt gondolom, hogy amikor a katonákkal együtt vagyunk, akkor mindannyian nagyon jól tudjuk, hogy katonának mi a feladata, és egy tábori lelkésznek mi a feladata. Mindig nagy kísértés, hogy az ember reagáljon arra, hogy azt mondják, hogy a papok azért vannak a katonák mellett, hogy megáldják a fegyvereket. Ez soha nem történt meg valójában. Soha nem a fegyverek lettek megáldva, hanem az ember lett megáldva. Az ember, aki az Isten képmáson. Tény is való, hogy rengeteg háború dúlt már a világon. Talán azok az erőfeszítések, amelyek az utóbbi évek pápáit jellemzik, én azt gondolom 23. János pápától egészen Ferenc pápáig. Tehát, hogy akik azért dolgoztak, azért írtak enciklikákat, azért tanították ezt a világot, hogy béke legyen és békesség legyen. Én azt gondolom, hogy a katonák nagyon jól tudják azt, akár Németországban, akár itt Olaszországban a tábori lelkészek által, hogy nekik a békére kell készülniük, a biztonságra kell készülniük, a rendre, az Isten által adott rendre kell valójában. Arra adják az életüket, hogy ezt mondjam.
Püspök atya, további jó kreatív erőket kívánok neked és munkatársaidnak azon a különleges terepen, ami a katonaság, amit azért hadd nevezzek úgy, hogy az is az úr szőlője. Köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen, és kérek mindenkit, aki hallgatja a Vatikáni Rádiót, vagy a Mária Rádiót, hogy imádkozzon a katonákért, és imádkozzon a tábori lelkészekért. Köszönöm szépen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Berta Tibor tábori püspökkel Péter Vértesaljai László beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.